Sándor Ildikó néprajzkutató, a Hagyományokháza munkatársa, az Inforádió arénájának vendége. Kellékekről, a húsvét kellékeiről az előbb beszéltünk, de mi a cselekmény a húsvéti ünnepeken? Mivel kezdődik? Mi az első igazi cselekvés, amit húsvétkor kell csinálni?
Az ünnepen magás a dolog az, hogy elmennek szombat éjszaka a templomba, és ugye egy kiemelten szent eseménnyel indul az ünnep, nagyon hasonlóan a karácsonyi időszak forgatókönyvéhez. Ezzel az alkalommal Krisztus feltámadását ünneplik, tehát ott a liturgia keretében jelentik ezt be, hogy feltámad Krisztus, ezzel billen át, ezzel fordul át az ünnep, és innentől lesz a szomorú gyászosból egy vidám, vagy egy ilyen pozitív alkalom.
Hiszen van remény.
Igen. És sok helyütt virasztással töltik ezt az éjszakát is, sőt, nem is bent a házakban üldögélnek, hanem a falu határát körüljárják. Ebben nem biztos, hogy mindenki részt vesz a faluból, de nagyon sokan. És ez a körüljárás, bár sokféle magyarázatot kötnek hozzá falvanként a helyi hagyományban, de mégis valami olyasmit jelent, ugye mágikusan kört kerítenek a saját terük köré. Persze egy nagyhatárú falunál ne gondoljuk, hogy a teljes határt egy esztendő, vagy egy húsvéti éjszaka alatt végigjárják.
Bocsánat, hanem... hogy határ alatt a faluhoz tartozó művelt földeket is értjük,
van,
tehát
igen,
az
tehát
a, nagyon sok is lehet.
A tágabb határokat, hanem akkor részekre osztják, és több év alatt mindig tudják, hol fejezték be előző esztendőbe, onnan folytatják tovább, és néhány év alatt kerülik körül ténylegesen a falut. Fontos funkciója ennek az, hogy mindenki tudja, számon tartsa, megemlékezzen arról, hogy meddig van a mi, és meddig a mások földje, területe. Aztán ez az óvás védés, tehát körüljártuk, megkerítettük oda, a rossz, a gonosz, a baj ne tudjon bejönni. Másnap reggel, húsvét vasárnap reggel, katolikus vidékeken elviszik először megszenteltetni az ételeket, nagyon szép hímzett szövött kendőkkel letakarva nagy kosarakban.
Mindenki a magáét?
Mindenki a sajátját, igen, és nem is biztos, hogy beférnek vele a templomba, hanem körülállják az épületet, a pap áldást mond rá, megszenteli, és hazaérkezve a megszentelt ételeket eszik a hosszú bőt után, elsőként az ünnephez kötődően.
Akkor egészen addig még komolyabb étkezés a bőgy szabályait felülíró étkezés nem is volt, ez most kezdődik?
Tulajdonképpen ez így van rendjén, igen. És az étkezés után pedig már egy világiasabb formája kezdődik az ünneplésnek, amihez hozzátartoznak persze változó időpontokban, hétfő estig bezárólag részint egymás ünnepi meglátogatása, megköszöntése, húsvéti táncmulatság, hiszen az előző 40 napban tilos volt táncolni, hangosan vigadozni, és ugye húsvét hétfőn pedig a locsolkodás.
Egymás alatt kit kell érteni? Családot, tágabb rokonságot, vagy ismerősöket is?
A család és a rokonságot föltétlenül kötelező, illendő volt meglátogatni, a szomszédságot is, ami nem csak a jobbra-balra közvetlenül mellette levő volt, hanem hát falvanként azt a szokás jogszabályozta, hogy melyik irányba milyen kiterjedt, és a hátulsó, a szembe szomszéd, tehát ez egy jóval nagyobb kört érint, mint amit ma ezen gondolnánk. És emellett azokat a barátokat, rokonokat, akikhez nem biztos, hogy vérségi kötelék, nem biztos szoros egymás mellett lakás, hanem valami más köti össze az embereket, és ezt nagyon szigorúan számon is tartották. Tehát ha valaki elmulasztja ezt az ünnepi látogatást, találkozást, az egy nagyon sértő jelzés.
Fölmérte valaki, hogy egy korabeli embernek hány ilyen meglátogatandó kapcsolata lehetett abban az időben, mert ma ez egy modern tudomány, az emberek közötti kapcsolati hálókat méregetik, modellezik, és erre iparágak épülnek.
Igen, amikor hiával vagyunk a valós kapcsolatoknak. Ugye említettem, hogy ez mindenütt a szokásjogon alapult, hiszen egy 300 lelkes falu, mint amilyen mondjuk Hollókő, vagy egy 5000 lelkes település, mint amilyen a moldvai Klézse, a a kettő között jelentős különbség lesz a kapcsolati hálóban. Valószínűleg egy ilyen kis mikro 300-as faluban mindenki mindenkivel valami módon fog az ünnep alatt találkozni.
Egy óriási nyüzsgés mindenféle irányú településen, hogy mindenki találkozhasson azzal, akit ő és viszont fontosnak tart. Ez lényeges?
Ez így van, és én egy ilyen nyüzsgésben egyszer részt is vettem, és akkor értettem meg igazán, hogy ez mit jelent. Ez az emlegetett Klézse egy másik Somoska nevű faluval házasodási kapcsolatban van. Tehát ott a két falu, mint két megpiszkált hangyaboly, gyalogosan áramlott egymás felé, és ez a mindenki mindivel csak kellett ezzel találkozni az alatt a másfél nap alatt, ami vasárnap déltől hétfő estig a rendelkezésükre.
Ez lett volna a második kérdésem, hogy településen kívüli mozgások is jellemzőek? Tehát nem ilyen kitüntetett esetben, amikor nagyon sokan házasodtak át, mert nagyon közel volt, gondolom, a két település, és szinte mindig találkoztak, hanem távolabbra is mennek ilyenkor?
Önmagában a húsvéti ünnep nem egy elutazós ünnep, az a búcsújárás, viszont ez nem egy különleges eset. Tehát vannak olyan falvaink, amelyek befele zárnak, és csak befele házasodnak, ott a falun belüli az ünnepi mozgás is. Ahol viszont megint csak a szokásjogtól szabályozva házasodási kapcsolatban van két, vagy esetleg három falu körbe egymással, hát ott a rokonságok átszövik ezt az egész rendszert, illetve ezek a látogatások lesznek majd az alkalmak megismerni, kiszemelni a jövendőbeli, tehát van is ilyen ismert funkciója. Ilyenkor a falvak között is nagyon jelentős a mozgás.
Lehet, hogy már messze megyünk, de van valami törvényszerűség arra, hogy hogyan alakulnak ki házasodási kapcsolatok falvak között, és más esetben meg miért nem alakulnak ki?
Azt gondolom, hogy valami oka, valami
és utána,
oka volt.
Ha már a legény átment, akkor vitte a hírét, hogy...
Mire a néprajzkutató elkezdi vizsgálni, az addigra ezek már kész tények.
A locsolkodás azon túl, hogy jó, izgalmas dolog. Azon kívül mi a tartalma? A tisztaság?
Az egyik föltétlenül ez az egész húsvéti ünnepkörben a víz, mint katartikus eszköz vagy közeg, tehát ami a megtisztulást hozza, hallatlanul kiemelt szereplő. Nem csak a praktikus takarítás mosakodásban, hanem sokféle módon, és ez benne van a locsolkodásban is, mint tisztítás. A másik része pedig egy termékenység varázsolás, és itt nagyon, nagyon beszédes az a szimbolika, hogy a legény az, aki locsol, méghozzá lányt, tehát nőneműeket, és ezért a lányoktól, a nőktől viszonzásképpen hímes tojás, tehát egy másik a termékenységről beszélő tárgy, ami nagyon a nőiséghez kötődik, a viszontajándék.
Ennek gyümölcse későbbi kapcsolat lehet, vagy igyekszik mindenki a nagyszámok törvénye alapján a lehető legtöbb hölgyet meglocsolni, vagy ezek már kiválasztott hölgyek?
Mind a kettő érvényesül, tehát a saját gyerekkoromból is, én pedig akkor egész pici lány voltam, emlékszem, hogy a nagymamám számolta, hogy hányan locsolnak meg.
Minél több, annál jobb.
Így van, tehát a szomosság az egy fontos dolog, hiszen a leánynak az ismertségét és az elismertségét ez a szomosság jelzi, de ha már komoly és házasulandó korban lévő leány, nagylányról van szó, akkor ott föltétlenül fölbukkan az udvarló is, és az ő locsolása az egyben egy udvarlási gesztus is. És az egy más típusú locsolás, hiszen ő egyedül, tehát ő kettejük locsolkodási viszonya az egyben szerelmi ajándékok cseréjére is lehetőséget ad.
Tojáson kívül mi még szerelmi ajándék? Ha a tojás egyáltalán az, most még nem tudom.
A tojás is az lehet, tehát tud azzá válni bizonyos kontextusokban, és hímzett keszkenőt kap, vagy virágot, vagy bokrétát kap, amit aztán tud viselni, tehát ez mutatja, hogy azt kiteszi jól látható helyre, természetesen azonnal megkérdezik, hát ezt kitől kaptad, és avval a kettejük összetartozásának a ténye is publikussá válik.
Ebben a szülők részt vesznek? Mert az én életemben a szülők részt vettek ebben a dologban, a lányos szülők otthon voltak és ügyelték a rendet.
Így van, tehát a család egésze előtt zajlik, és persze a nagylányok itt a kiemelt szereplők, de azért végig locsolnak minden nőt.
A nagylány az honnan nagylány?
faluja válogatja 12-3 éves kortól, hát ugye gondoljunk bele, ahol 16-7 évesen már házasodtak, 12 évesen már nagylányként tartották számon, és hát addig, amíg el nem kell.
Sándor Ildikó néprajzkutató, a Hagyományok Háza munkatársa, az Aréna vendégem, hírek következnek, utána innen folytatjuk.